Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennáll ének gyanánt a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Gyülekezet, foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 164. dicséretünk éneklésével. A 164. dicséretünk első két versének éneklése után a gyermekek imádkoznak és elmennek a gyermekórára. Majd a harmadik verset énekeljük. A 164. dicséretünk így kezdődik: kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígéd hallására. Kedves gyermekek, álljatok fel, és mondjátok el velem együtt az imádságot, és Éva nénivel együtt. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. jó gyermekórát kívánunk nektek, aztán találkozunk az Isten tisztelet végén. Mi énekeljük tovább a megkezdett énekünk harmadik versét, dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, a mai ószövetségi ige szakaszt, amit az írva található Mózes első könyvének 10. részében. A megnevezett szent helyen, Mózes első könyvének 10. részében így szól hozzánk Isten igéje. Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Kámnak és Jáfetnek nemzetsége. És fiaik születtek az özönvíz után. Jáfetnek fiai Gómér, Mágóg, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tírász. Ezekből váltak ki a sziget lakó népek, mindegyik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint. Kámnak pedig a fiai Kús, Miszráim, Put és Kanaán. Kúsnak pedig fiai Széba, Havila, Szápta, Ramah, Szaptéhat, Ramának pedig fiai Séba és Dédán. Kús nemzette Nimródot is. Ez kezdett hatalmassá lenni a földön. Ez hatalmas vadász volt az Úr előtt, azért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimród. Az ő birodalmának kezdete volt Bábel, Erek, Akkád és Kánéa Sinár földjén. E földről ment aztán Asszíriába, és ott megépítette Ninivét. Sémnek is lettek gyermekei, aki Héber, minden fiainak atya, Jáfetnek testvérbátyja volt, Sémnek a fiai Élám, Assur, Arpaksád, Arpaksád pedig nemzette Sélát, Sélát pedig Hébert, Hébernek is lett két fia, egyiknek neve Péleg, mivel az ő idejében osztatott el a föld. Ezek a Sém fiai családjok, nyelvük, földjük és nemzetségük szerint. Ezek a Noé fiainak családjai, az ő nemzetségeik szerint, az ő népeik között, és ezektől szaporodtak el a népek a földön az özönvíz után. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy nem hagysz bennünket bizonytalanságban, ami emberiségünkkel, létünkkel, sorsunkkal kapcsolatban. Köszönjük, hogy te láttad és irányítottad a történelmet, és azon belül az üdvösség történetét, hogy az emberiség történelmek folyamában ott legyen az élő víznek a folyama, ahol embereket szólítottál meg, irányítottál és vezettél. Köszönjük, hogy ez a gyülekezetnek a titka, ami a világ kezdetétől fogva annak végéig hozzátartozott az emberiségünkhöz. Köszönjük, hogy ebbe a gyülekezetbe azokat az embereket hívtad el, akik az Úr Jézusban hittek. Köszönjük, hogy ezeknek van egy folyamatossága, és mi ebbe a csodálatos kontinuitásba tartozhatunk bele. Ha te gyülekezetedbe, amelyet a világ kezdetétől fog annak végéig elhívtál, vezettél, megtartottál, és célba vezettél. Köszönjük, hogy így most mi az új szövetségi gyülekezetnek lehetünk a tagjai, akik sokkal többet tudunk már, mint a régiek, akik tudjuk, hogy eljöttél, Úr Jézus Krisztus, hogy bennünket megváltsál, és hiszünk benned, és tanítványaid vagyunk, és követjük a te lépteidet és tanításaidat, és ezért gyülekeztünk össze most, hogy mint egy lábaid elé ülve hallgassuk a te tőled jövő tanítást. Adj nekünk engedelmes szívet, hogy amit mondasz, azt befogadjuk. Értelmet, hogy felfogjuk, amit készítettél a mi számunkra. Urunk, ebben a csendben olyan jó végig gondolni, akár az elmúlt időknek a dolgait. Egyrészt szomorú és bűnbánó szívvel visszaemlékezni, hogy megint sokszor és sokféleképpen bebizonyosodott, hogy önmagunkra nézve nem vagyunk alkalmasak arra, hogy veled kapcsolatban legyünk, hogy nem érdemeljük meg, hogy velünk szóba állj, ami bűneink miatt, ami átjárta gondolatainkat és egész lényünket, és csak te őriztél meg bennünket attól, hogy nem estünk bűnbe, vagy nagyobb távolodás nem volt az életünkben az elmúlt napokban. És nem a bűneink szerint bántál velünk, sőt, a te kegyelmed szerint, mert meggyógyítottál, mert megszabadítottál, mert segítettél, mert előre vitted a mi ügyünket. Nem szűnt meg a szívünkből a bizakodás, hogy mi bízhatunk benned, és rád bízhatjuk dolgainkat. Így ezzel a bizodalommal ismét elét hozzuk betegeinket, akik közelünkben vannak, azt, hogy úgy tudjunk közöttük forgolódni, hogy áldással lehessünk számukra. Köszönjük, hogy mi eljöhettünk, adtál annyi erőt és egészséget, hogy itt lehetünk, hogy hallgathatjuk az igét. Köszönjük, hogy az értelmünket is megtartod, és meggőzöd, és tisztogatod, és képessé teszed arra, hogy felfogja a te gondolataidat. Kérünk, Urunk, hogy a mi gyülekezetünkkel is legyél. Hogy ebben az új esztendőben, amikor együtt lehetünk, íme az esztendőnek most már újabb vasárnapján megszenteljük ezt a napot, és emlékezünk arról, hogy ezen a napon, az Úr napján támadtál fel, és tiéd minden hatalom menjen és földön. A te hatalmad alá helyezzük életünknek a gyenge dolgait, erőtelenségeit. Köszönjük, hogy eddig is megtartottál, és ezután is vezetsz majd bennünket. Kérjük, Urunk, hogy az ígét add a magyar népnek, a mi nemzetünknek, akárhol hallgatják a Kárpát-medencében, vagy akár a világon, ami anyanyelvünkön az evangéliumot hirdessed, az üdvösség útját, hogy emberek megismerjenek téged, hogy megtartó erő legyen ez a mi nemzetünk számára a történelem viharaiban és válságos időszakaiban. Hallgass meg imádságunkat, mint ezt kérjük a mi Urunknak, a Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 170. dicséretünket. A 170. dicséretünk így kezdődik. Jöv el, ó áldott szent lélek, gerjeszd fel híveidet, és szent munkáikban vélek, közölt kegyelmeidet.
Thank you.
Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igéjét olvasom a Mózes 5. könyvéből, a 26. fejezet 5. és a 8. verséből. A megjelenett szent helyen a Mózes 5. könyvének 26. részében, az 5. és a 8. versben így szól hozzánk Isten igéje. És szólj és mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt, veszendő mezopotámiai volt az én atyám, és kihozott minket az Úr erős kézzel. A bibliaolvasó vezérfonal alapján olvassuk az igét, és annak alapján válogatom össze a prédikációs textusaimat is. Ma is az Ószövetségi részt választottam a vezérfonalunkból, amit a gyülekezetünkben is legalább 50-en olvasnak, mert több mint 50 vezérfonalat adtunk el, és ez egy közösség formáló erő, hogy ugyanazt olvassuk, és ugyanarról szól az igehirdetés, sőt, még a csütörtöki bibliórán is a Biblia olvasó kalauznak a kijelölt szakaszát olvassuk, és arról beszélgetünk, ez összekapcsol lelkileg is bennünket. És aki előre elolvassa az igét, hogy na vajon mi hangzik ennek alapján a szószéken a mai vasárnap, bizonyára azt mondta, hogy na hát, ez aztán valóban egy nehéz igerész, úgyhogy nem is olvastam fel az 1 Mózes 10-et végig, mert ez van kijelölve a mai napra. Nem olvastam végig az összes verset, csak néhány szemelvényként néhány verset hallottunk, és ezt összefoglalja egy textus, ami elmondja azt, hogy veszendő mezopotámiai volt Isten népének ott az eredete. Nehéz a genológiákról, a származás táblázatokról beszélni. Sokszor ködbe vész, akár a családfa kutatás is, ez egy elég nagy divat lett mostanában. Nehéz mesterség, no, már vannak különféle segítségek, hogy felkutassuk korábbi őseinket. Így az emberiség ős történetének a kutatása is nehéz feladat, azonban Isten nem hagy bennünket bizonytalanságban. Éppen az egyik bibliórán mondta valaki, hogy ezeket a nemzetség táblázatokat olvasni a Bibliából, hát nagyon nehéz, és hogy vajon van-e bennük valamiféle lelki üzenetek, szárazok és idegen nevek, ki se tudjuk olvasni. Miért olyan fontos, hogy ilyenek is benne vannak a Bibliában? Azért átlapozzuk és megyünk gyorsan tovább egy olyan részre, amit megértünk. Azért várjunk egy kicsit, és nézzük meg jobban, és gondoljunk bele, hogy Isten szent lelke nem hiába jegyezte fel ezeket a dolgokat. Hogyha ezt a 10. részt elolvassuk, akkor gondoljunk arra, hogy ezek között is voltak emberek, akik Istenhez tartoztak. Tehát emberek, akik Isten világosságában jártak, ma így mondanánk, hittek az Úr Jézus Krisztusban, hiszen a Heidelbergi KT szerint Krisztus az ő gyülekezetét a világ kezdetétől fogva kezdi gyűjteni, és egész annak végéig gyűjtögeti. Tehát Krisztusnak volt gyülekezete mindig, az Ószövetségben is, és Ábrám előtt is volt Krisztusnak gyülekezete. És hogyha ezt a részt nézem, akkor örömmel fedezem fel, hogy kik lehettek azok, akik a mi elődeink voltak, akikkel lelki kontinuitásban élnénk, hogyha itt lennének, vagy az ő nyomait, nyomdokait követjük. Azután láthatjuk azt, hogy mindig úgy volt, mint most is, hogy két világ ment egymás mellett. Egyik az Isten nélküli világ, másik az Isten szerint való világ. Két nép vonult egymás mellett a nagy tömeg, és azon belül vonult a Krisztusnak a serege. És hogyha ezt még mélyebben elemezzük, és még más forrásmunkákat is segítségével, láthatjuk, hogy a két világ gyakran különbözött egymástól, sok ütközött egymással, mint hogy most is a hívők és a hitetlenek együtt vannak, egy úton járnak, És bizony sokszor nincsenek teljes harmóniában egymással, sőt, az egyiket világosságnak, másikat meg sötétségnek nevezi az Úr. Tehát ebben a tizedik részben, az 1 Mózes tizedik fejezetében láthatjuk, hogy Istennek a népe ott van a mezopotámiai népesség között. Később ezért emlékezik vissza Mózes, hogy veszedő mezopotámiai volt a mi atyánk, de az Úr kihozott bennünket. Ugyanakkor láthatjuk, hogy Isten végezte akkor is a munkáját, mégpedig a történelmen keresztül az üdvtörténetet is. Egy másik szó már, történelem és üdvtörténelem. Ez az üdvtörténet, ahol Isten úgy vezeti az embereknek a sorsát, hogy az üdvösségnek is megjelenjen az üzenete, és az emberek megértsék, hogy hogyan lehet Istenhez tartozni, hogyan lehet az ördög hatalmából kijönni és Jézus Krisztus hatalmába tartozni. Azóta, hogyha nézzük ezeket a részeket, keressük benne, hogy hol voltak benne azok, ahol Isten jelzett, tehát kijelentést adott. Majd ezt szóba hozom még később. És ugyanakkor látnunk kell, hogy ebben a száraz nemzetség történetben is Isten végzi maga munkáját, és készíti az Úr Jézus eljövetelét. Mert tudjuk, hogy az emberiség bűnbe esett, de Isten nem hagyta őket reménység nélkül, eljön majd az asszonynak a férfi utódja, egy titokzatos személy, aki majd az ördögöt legyőzi, és visszavisz bennünket az elveszett paradicsomba. Tehát ez az emberiségnek egy ága, egy része, ezt kereste. Mikor jön már el az a Istentől ígért férfi utód, az a csodálatos személy, aki visszavisz bennünket Isten közelétébe. Ennyit tehát erről, hogy ha nehéz is, de nem hiába való dolog a nemzetség táblázatokkal foglalkozni, amik a Bibliában olvashatók. Itt azért izgalmas ez, mert látjuk, hogy vége az özönvíznek, és az emberiség újraindul. Egy új kezdet, mert a legelején azt olvastuk, hogy Ádám és Éva volt az a házas pár, ahonnan elágazott az emberiség. Most az özönvízkor láthatjuk, hogy minden élő lény elpusztult, és minden élő ember elpusztult, és mindössze 8-an maradtak meg a bárkában. Noé a felesége, és Sém, Kám és Jáfet. És ezeknek a feleségeik, és tőlük származott az emberiség újra. Ettől a 8 embertől. És ezt írja le ez a rész, tudnélik a tizedik részben 3-3-as tagoltságot találunk. Egyrészt elmondja Jáfetnek, aztán Kámnak, aztán Sémnek a nemzetségét. Hogyha, hogy a hittanon tanultok, azt a sorrendet mondom, Sém, Kám és Jáfet. Ez volt Noénak a 3 fia, és tőle származott tehát el az egész emberiség. Annak ide úgy tanultuk, de ez nagyon sematizálva és nagyon egyszerűsítve van, hogy Sémtől származtak a sémiták, meg az arab népek, meg a zsidók, Kámtól származtak a színesbőrűek, különböző színesbőrűek, Jáfetől pedig a fehér civilizáció. Ez ilyen egyszerű volt annak idején a hittanórákon, nagyon leegyszerűsítve, azonban sokkal bonyolultabb volt ez az egész helyzet, mint ahogy egy kicsit, hogyha értünk hozzá, vagy belenézünk, akkor láthatjuk itt, sokkal többről van szó. Minden esetre a fejezetünk áttekinthető, és érthető, hogy először Jáfetről beszél, aztán Kámról beszél, és a nemzetségük után pedig Sémről beszél, és a leszármazottakról. Ezt a 3-as tagolást hozom én is, és ennek alapján felfedezzük mi saját magunkat is, saját magyar identitásunkat is, megtaláljuk valahol ott a gyökereknél. Először tehát Jáfetről beszél, az első versekben, az első 5 versben elmondja, hogy Jáfetnek a fiai pedig Gómer, Mágóg, aztán mondja tovább a neveket. A Gesta Hungarorum, ugye Anonymous királyi jegyzőnek a feljegyzése szerint, és hát az Árpádház és később még a Anzsú királyok feljegyzése szerint is a magyar történelem írás egyértelműen ide vezeti vissza az eredetét a magyarságnak. Azt mondja a a gesta hungarorum, hogy mi szkíták vagyunk, és a Szkítiának első királya Mágog volt, Jáfet fia. Ezt mondta a magyar ősi krónika. És a Mágog király nevéről kaptuk a magyar nevet. Akinek sarja volt később Minrót, akinek a fiai voltak Hunor és Magyar, a két Dalia, két egy testvér Minrót fia, akit Nimródnak is neveztek, de ez más Nimród volt, mint ami itt a részben szerepel. És innen származtak a Hunok és a Magyarok. Tehát ez a Jáfetnek a nemzetség, és ide köthető vissza a szkíta nép, és még Arany János is ezt az elméletet vallotta, és én ezt elfogadom. Ami izgalmas ebben az egészben, hogy hogyan kerültek ezek az emberek, a jáfetiták hogyan kerültek az üdvösség vonalához közel, mert bennünket ez az izgat legjobban. Hát azt tudjuk, hogy ezeknek a szkítáknak egy nagy csapata, nagy része Krisztus előtt 722-ben oda került a Izraelbe, Palesztinának az északi részére, és ott már a Biblia közelébe kerültek. Ez már egy kegyelmi állapot volt, akárhogy is, közel kerültek az igéhez. Aztán tőlük szakadtak ki a samaritánusoknak, akinek külön Mózes Bibliájuk is volt. A Mózes öt könyve volt a híres samaritánus Pentateukosz, ami a legrégebbi kézirat ma is, ami létezik. Tehát itt már közel kerültek a jáfetiták valahogy az Isten igéjéhez, az evangéliumhoz. A következő feljegyzés, amit tudunk a mi elődeinkről, hogy pünköskor Jeruzsálemben voltak, tehát a mi képviselők voltak pünköskor a Szentlélek eljövetelekor és az egyház létrejöttekor Jeruzsálemben. Aztán azt is mondják, hogy a szkítáknak az apostola volt András, aki az evangéliumot hirdette nekik. Azt is tudjuk, hogy a honfoglalás előtt már a vándorlás során Bizánccal szoros kapcsolatba kerültünk. A honfoglalás idejében is mindvégig Bizánccal kapcsolatban voltunk. Aztán István királynak idejében a római kereszténység kötelékébe kerültünk. Tény az, hogy itt már mi keresztények voltunk. Aztán Isten tovább vezetett bennünket, és a 16. században adta a reformációt. És így hát mi így Isten irgalmából megismerhetjük, és magyar nyelven hallhatjuk az ő üzeneteit, és ez az első része ennek, hogy a Sémnek, illetve Noénak az egyik fia, Jáfet leszármazottai, kik voltak, és mi lett a sorsuk, hogyan kerültek közelebb az evangéliumhoz. Ami még izgalmasabb azonban, vallástörténeti és más szempontból, az a Kámnak a nemzetsége. Tehát a Jáfetet hallottuk, most a Kámnak a nemzetsége az, ami roppant izgalmas. Azt olvassuk róla, hogy Kámnak a leszármazottja volt Nimród. És itt szeretnék kicsit megállni, és beszélni egy már akkor fellépő antikrisztusi kultúráról. Tudnék azt olvassuk, hogy Nimród egy nagy vezéregyéniség volt. Azt olvassuk róla, hogy hatalmassá kezdett lenni a Földön, ami nyilvánvaló, hogy nem csak fegyverben, hadászatban vagy mármiben levő hatalmasságot jelent, hanem valamiféle kulturális hatalmat is jelent. Tudnélik, kiépített egy antikrisztusi kultúrát. Mondhatná valaki, hogy kérem szépen, az Ószövetségben hogy beszélhetünk antikrisztusi kultúráról? Hiszen antikrisztus, Krisztus ellenes kultúráról az Ószövetségben hogy beszélhetünk, amikor még Jézus nem született meg? Hát azért, mert az Úr Jézus nem született meg, az nem jelenti, hogy Krisztus, mint a Szent Háromság második személye, nem akarta volna az ő munkáját elvégezni az Ószövetségben. Tudjuk, hogy Krisztus, az Isten fia, a világ kezdetétől fogva gyűjtötte az övéit, és vezette a hit vonalát, és most fölép valaki, egy Nimród, aki az Isten ellenes gondolatokat megfogalmazza, majd látjuk, írásba foglalja, lassan beépíti az embereknek a tudatába, és kiépít egy Isten ellenes kultúrát, és egy Isten ellenes birodalmát, ez hatalmas volt, ez egy hatalmas ember volt, ezt jelenti a Biblia, tehát Isten ellenségeként építette ki a maga birodalmát. Hogyan? Egy érdekes adatot találtam, és ezt közlöm a gyülekezettel. Ő írta meg a Gilgames eposzt. Tehát az ősi babiloni teremtés és özönvíz mitoszt, Gilgames eposzát Nimród írta, és a kaldeus hagyomány Nimródot és Gilgamest egy szintre helyezi, illetve feltehetőleg ugyanaz volt. És ennek a története pedig Hedvig Falk neves történész szerint úgy hangzott, hogy ez a Nimród, aki hatalmas volt és kiépített magának egy különleges kultúrát, felkereste az öreg Noét Ciprus szigetén. Az öreg Noé az özönvíz után Ciprus szigetén élt. És megkereste őt, hogy az ő babonás, vallásos képzeteihez adatokat gyűjtsön. És Noé elmesélte, elmondta neki az özönvíznek a történetét, amit most az előző fejezetekben olvastunk a Bibliában, az elmúlt napokban. És ezután Nimród elment, és ezeket a dolgokat leírta, de úgy, hogy Noé helyett Hupnapistimet, egy öreg vén embert írt, aki a babiloni isten Ea parancsolatára építette meg a bárkát. Summa-summarum ezt az egész özönvíz történetet egy más vallásos köntösbe öltöztette, más szereplőkkel állította össze, más túlvilági hatalmasságoknak a vezetésével bízta, és így a saját vallásába beépítette mindezt egy Dudu nevű írnokkal, 12 agyaktáblára leíratta, és így keletkezett a híres Gilgames eposz, ami által az ő neve, Gilgames neve, vagy Nimródnak a neve halhatatlanná vált. Ez volt tehát az antikrisztusi kultúrának a vallásos megalapozása. Mert egy kultúrának az emberek hogy gondolkozzanak, hogy éljenek, és milyen vallásuk legyen, szükséges, hogy legyen valamilyen írott forrása is. Hogy megvan írva, és nézték az agyak táblákat, megvan írva, hogy az Ea Isten milyen parancsolatot adott ki, és a többi babiloni istenek mit cselekedtek, amikor az özönvíz volt. És ez az, ami erőssége volt a babiloni ősvallásnak, hogy már volt írott forrása. Ez tehát az első, amit ez az ember cselekedett. Először a gondolatokat indítja el, és utána majd egy nagy tett következik. Figyeljük csak meg, hogy így van ez az életben is. Ahhoz, hogy egy társadalmat átalakítsanak, átformáljanak, ideológiai sarokköveket kell letenni. Vagyis egy-egy gondolatot be kell építeni, és utána, miután az emberek már megszokják azokat a gondolatokat, még nem értik, de már megszokják, utána összehúzzák a hálót, és megvan egy tökéletes rendszer. Ez a New Age mozgalomnak a lényege. A New Age mozgalom, a korunk egyik nagy mozgalma, ahol a különböző ideológiai gondolatok szépen hálószerűen az emberiségre kerülnek, aztán valaki összehúzza őket. És lesz egy vallás, egy kultúra, egy közös, egy egységes emberiség, amit nem Isten, hanem valaki más fog irányítani. Tudnék, a céle az volt Nimródnál, hogy ne az Isten uralkodjon, hanem valaki más. Láthatjuk, hogy az ellenség van a háttérben. Annak az ellenségnek a szerepét látjuk, aki ma az Édenkertbe az emberiséget elterelte a megfelelő útról. Olyannyira tudjuk, hogy Isten ellenes lázadás volt Nimródban, ebben a kámita uralkodóban, hogy a neve is jelent valamit. Nimródnak a neve azt jelenti, hogy lázadás. Érdekes, ennek az embernek a neve, és így az egész lénye, nomen est omen, a név az megszabja, hogy milyen az maga az ember is. Ennek az embernek az egész lénye Isten ellenes lázadás volt. És ezután Azt olvassuk, hogy ő egyre inkább hatalmas és hatalmas lett, és városokat épített, ő építette meg Erek, Bábel, Akkád és más városokat, tehát Bábelnek is ő volt az ősi építője. Így a neve fennmaradt, hiszen ő kiépített ezt az óriási nagy kultúrát, antikrisztusi kultúrát. Érdekes még az a fejezés is, nem csak a neve, hanem az a fejezés, hogy ezt olvassuk itt a Bibliában Nimrodról, hatalmas vadász volt az Úr előtt. Azért mondják ma is, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimrod. Egy ilyen mondás is keletkezett Nimrodról, hogy hatalmas vadász volt az Úr előtt. Hát az, hogy az Úr előtt, az azt jelenti, hogy Istennek tetszett, vagy nem tetszett. Az Isten szeme előtt történt az, ami történt, és látjuk, hogy ez Istennek nyilvánvaló, hogy nem tetszik. Az én professzorom a teológián, dr. Pákozdi László Márton szerint ez, hogy nagy vadász volt az Úr előtt, ez a nagy vadászat ember vadászatot jelentett. És ez azt jelenti, hogy ez volt a rabszolgakereskedésnek a kezdete. Vagyis az emberiség történelme az elején már megjelent az első rabszolgakereskedés, kereskedő, ami az emberekkel üzérkedett. Tudjuk, hogy ez végig vonult az emberiség történelmén. Még a nagy ige hirdető, a John Wesley is a 17. században fölvette a harcot a rabszolgakereskedés ellen, és igei érvekkel harcolt még a következő évtizedekben is a rabszolgakereskedés ellen. Tehát, amit tudunk erről az antikrisztusi kultúráról, hogy nagy birodalom született, és egy kulturális fellendülés is volt, a babiloni birodalom alapjait lefekteti, és kialakul egy Krisztus nélküli társadalom. Ami most Európában történik, az ugyanakkor szintén megtörtént, egy Krisztus nélküli és egy Krisztus ellenes kultúra jött létre. Majd erről néhány szót érdemes tolni, de csak azt mondanám, ami összefügg ezzel, hogy a Jelenések könyve a 18. részben elmondja azt, hogy ezek a nagy babiloni kultúrák, a istenellenes kultúrák és birodalmak egyszer összeomlanak. Ha elolvassuk a Jelenések könyvének a 18. részét, akkor látjuk, hogy ott állnak és kiratják a nagy babilon, jaj, jaj, a nagy Babilonnak, ami elesett, ami megbukott, aminek vége van. Egy rövid idő alatt Isten megsemmisítette, Isten a babiloni birodalmakat meg fogja semmisíteni. Az ő ellene felépült hatalmas kultúrákat Isten meg fogja semmisíteni. Ezért várjuk Krisztust, hogy visszajöjjön, és végre az Antikrisztus minden munkáját lerombolja, és csak az ő országát állítsa fel, és ezért imádkozunk a mi atyánkban mindig szinte, hogy jöjjön el a te országod, hogy ezeknek a sötét birodalmaknak a vége elérkezzen, és a Jelenések könyvében, amikor a babiloni birodalom bukását síratják sokan, akkor felsorolják az árucikkeket. Hogy az a hatalmas birodalom bukott meg, olvasom a Jelenések könyvében, ahol különféle árucikkek voltak, és az árucikkek között ugye illatszerek, kenet, tömjén, bor, olaj. Zsemje, liszt, gabona, barmok, juhokat, amiket árultak, lovakat és kocsikat, amiket árultak, és az emberek lelkeit. És ez a legdurvább és a legcsúnyább, amikor egy kultúra felépül, és az a lényeg, hogy az embernek a lelkét is megszerezze. Mert a testet megölhetik, de a lelket az nem. De mi lesz a léleknek a sorsa? És a lélek az Istenhez tartozik, vagy nem tartozik Istenhez, és milyen állapotban hal meg? Egyrészt, hogy az ember lelke az egy élet során az Istennel van-e kapcsolatban, vagy mással, és a halál pillanatában az embernek a lelke az Úrnál van, és nála marad, vagy pedig az ő ellenségénél, az Antikrisztusnál marad. Tehát, hogyha ezt látjuk, akkor, és látjuk az antikrisztusi kultúrának a állandó jelenlétét ebben a világban, és már a Genezis az 1 Mózes 10-ben, akkor megdöbbenve látjuk azt, hogy ez a Nimród valóban Krisztus ellenes munkát hajtott végre, miközben az embereket átformálta. És amikor már a gárdája összeállt, amikor egy megfelelő csapatja létrejött, akikkel tudott együtt dolgozni, akkor megépítette a Bábel tornyát. És a következő fejezetben holnap olvassuk a Bábel tornyának az építését. Tehát miután előkészített mindent, utána előállt nyílt sisakkal, most építünk egy tornyot, aminek a teteje az égig ér, olyanok leszünk, mint az Isten. Ez egy Isten ellenes lázadás volt, de ezt ki kellett építeni. És ezt kicsinyenként lehet, csak lassacskán lehet kiépíteni. És ez történik a szemünk láttára is. Ennek már tanúi voltunk korábban is, amikor mielőtt megjelent volna egy egységes rendszer, gondolati rendszer és egy Krisztus ellenes kultúra, egy ateista világ, azt elő kellett készíteni. Olyan ez, mint amikor az újságírásban ugye felhasználtak az úgynevezett bújtatott vezércikkeket, ahol a vezércikkekbe egy-egy szót behelyeztek. Nem tudtuk, hogy mit jelentenek azok a szavak, nem is értettük őket, de később ezek egyre többször szerepeltek, és lassan megszoktuk, és végül összejött egy mondat, jött egy üzenet. De előbb meg kell szoktatni az emberekkel egy-egy gondolatot. A kommunista ideológia is így terjedt el. Édesapám mondta annak idején, hogy a kommunista hatalom átvétel után nem értette az újságoknak a szövegét. Pedig hát jó pallérozott elme volt, és hát világnézeti képzettséggel is rendelkezett. Egyszerűen olyan szavak voltak, és olyan fogalmak jelentek meg, amik idegenek voltak, amiket nem tudta, hogy hogyan magyarázza meg. Aztán idővel kiderült, hogy mit jelentenek ezek egyre világosabban, és létrejött egy olyan gondolkozási rendszer, ami miatt az emberek nem mertek templomba menni, hanem csak a Kávintéri templomba mentek el a pedagógusok, hogy ott az oszlopok mögött megbújjanak, nehogy a helyi gyülekezetben meglássák és feljelentsék őket, hogy ez az a pedagógus, aki templomba ment. Ugyanígy készült, vagy alakul Európában is ez az egységes antikrisztusi kultúra, aminek a célja tönkretenni az egész európai társadalmat, kultúrát, a családot és a kereszténységet. És ez fokozatosan épül ki, kicsinyenként, lassan, évtizedeken keresztül. Kezdődött a marxista diáklázadásokkal a 60-as években Európában. A kedves barátom, aki már nincs közöttünk, egy német, kelet-német barátom, Hermann Plötner mesélte, hogy azokban az években, 60-as években még Nyugat-Németországban élt, és később települt át valami oknál fogva NDK-ba, és hamburgi pályaudvarra leszállt a vonatról, és hatalmas, hogy Marx kép fogadta Nyugat-Németországban, Hamburgban a pályaudvaron. Az emberekbe bekerültek ezek a gondolatok, ugyanaz a Marx kép, gondolom, ami a Sárszentlőrincen az iskolában volt. Tudnék, amikor én legátusként prédikáltam Sárszentlőrincen, tudjuk, hogy a teológia követét minden nagyüdepen kiküldik valahova. Épp akkor Sárszentlőrincre küldtek prédikálni, Sárszentlőrincre, ami nem volt református templom. De engedélyt kaptunk, hogy a tanteremben tartjuk az istentisztet. Ott prédikáltam, és ott volt Marxnak a képe, a nagy szakállas képe. És ezzel egy időben, vagy ezzel előtte már Németországon, Nyugat-Németországban a diák lázadások idején ott volt Marxnak a képe, és azok, akik annak ide lelkes tüntetők és képviselők voltak ezek a diák lázadokban, azok lettek most az uniónak a vezetői. És vagy azok közül többen, többen vannak, akik az unió mai vezetői, akik megvalósítják azokat az eszméket, így az Krisztus nélküliséget, a materialista elveket, nem a lélek, az anyagi javak az, ami legfontosabb. És ateista szempontokat, és ezekkel együtt nőtt a közben. Tőlünk függetlenül nyugaton, nálunk a kommunizmus idején meg nem engedett liberalizmus szépen velünk párhuzamosan fölnőtt Németországban, a kettő összetalálkozott, és most ez alakítja ki azt a világot, ahol a Krisztusnak már nincsen helye. Egyre kevesebb helye van a keresztény kultúrának Európában, és ez most mind megerősödik az iszlámban. És mi az áldozat? Az emberek lelke. Az embereknek a lelke. És erről mondta az Úr Jézus, hogy mit használ az embernek, az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt val. És egyre inkább tele van ez a világ a lelkükben kárt vallott emberekkel. Mert minél távolabb kerül a gondolkozásunk a Krisztustól, és minél több rebellió és lázadás keletkezik az embernek a gondolatvilágában, minden inkább hallgatunk Nimrodra, és minden inkább beállunk a Bábel torony építésébe, annál inkább nagyobb és nagyobb veszélyben van az embernek a lelke. Ezután építette, tehát mindezt előkészítve, Nimrod a Bábel tornyát, ezt a fantasztikus épületet, aminek csak a legalsó szintje is 33 méter magas volt, a tornyunk 38 méter magas. A legalsó szintje csak 33 méter magas volt, már csak ehhez 85 millió téglának az építésére volt szükség. Tehát egy hatalmas, gigantikus vállalkozás volt, de ennek a szellemi üzenete volt nagy. Olyanok leszünk, mint az Isten. Olyan tornyot építünk, aminek a csúcsa az eget éri. Olyanok lesznek, mint az Isten. Ki mondta ezt először? Az ördög mondta az Édenkertben. Ez volt az ősbűn, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Az Isten detronizálása, és az embernek a apoteózisa, megistenítése. És ez a tizedik fejezet a Mózes első könyvében bemutat egy harmadik vonalat, ami szívderítőbb, illetve ahol megtaláljuk azt, akik mi vagyunk. Hiszen ez a Krisztusnak a gyülekezetének a vonala, hogy ebben a világban, ott Mezopotámiában veszendő elődük, ott élt, ami egyik atyánk ez a Sémnek a vonala volt. Míg tudjuk a Noé esetében, Noé mint egy proféciát mondott, és elmondta azt, hogy átkozott a Kám, előre látta, hogy annyira bűnvonalára kerül, úgy mondta, hogy áldott legyen mondta az öreg Noé, a Sém. Ez a Sém vonala, mert ott készítette az Úr a messiás eljövetelét. A Sém vonalán készítette az Úr az Jézus Krisztusnak, a nagy szabadítónak az eljövetelét. És erről beszél a 10. rész, 21. verstől a 32. versi. A három nevet emleget, a Arpaksádot, a Hébert meg a Péleget, akinek azt az utódja lett Ábrám. Azt olvassuk, amikor ezt a fejezést szem előtt tartjuk, hogy ez volt az ő nyelvük, földjük és nemzetségük. Az, hogy a nemzetségük, azt látjuk majd, amit folytatódik ez a nemzetség vonal egészen Ábrahámig, aztán a patriarkák jönnek, a bibliai főszereplők. Hogy a földjük, ahol voltak, mindig Isten megáldotta őket. Akárhol éltek, Isten mindig megáldotta őket, mert ahova Isten emberek oda kerül, akárhova kerül, Isten ott áldást parancsolt melléjük. Ebben reménykedhet az ember, hogy akárhova helyezi az Úr, mindenhol Isten áldást parancsolt mellé. Akárhova mész, áldás hordozó lehetsz. És azt olvassuk, a nyelvük, földjük és nemzetségük. A nemzetségük, földjük, és megvolt a nyelvük. A nyelvük, amiben Isten adta a kijelentést. Szavak, a kijelentés szavai. Amik nem vallástörténeti, lentről való képződmények, hanem Isten kijelentés. Isten elmondta, ilyen vagyok, ez vagyok, szeretlek téged, szabadítót készítettem. Aki majd visszavisz téged az elveszett paradicsomba, azok voltak a kijelentés szavai, és ezeket leírták, és őrizték, és másolták, és adták tovább az ősi kijelentéseket, a legelsőt, ami még Ádámtól volt, eljön az asszony magva utódja a Krisztus. Várd őt! Ezt a fejezést mindennél drágábbnak tartották, és őrizték, és adták tovább ezeket a ősi táblákat. Aztán Énók volt, aki fejezéseket készített a tudósok szerint, aki leírta azokat a történeteket, amik az özönvíz előtti állapotokat tartalmazták. Ezeket a táblákat vitte át a régi világból az újba, Noé a bárkában megőrizve, és ehhez aztán jöttek a többi kijelentések. Miután Noé megtudta, hogy visszaéltek, visszaélt Nimrod az ő adataival, és rosszra használta az ő információit, és egy hamis, vallásos világot alapított meg a Gilgames eposszal. Ezután Noé összegyűjtötte a fiait, Sémet, Kámot és Jáfetet, és elmondta nekik, hogy hogy volt valójában az özönvíz. Ezt olvassuk a Bibliában. És ezeket a fejezéseket készítették, őrizték, aztán kőtáblákra vésve, kezdetben képírással, később generációk múlva ékírással. Amint az írás fejlődött, mindig Isten újabb és újabb írásokban adta az újabb és újabb kijelentéseket, amiket aztán Mózes később 40 év alatt a pusztában összedolgozott, és megírta az 5 könyvét, amiben olvassuk az atyáknak a történetét, ezt a 10. részt is. Tehát az ő nyelvükön Isten beszélt, hogy ők megértsék, hogy Isten adta a kijelentést, hogy a tudatukba eljusson, hogy szeret az Isten, hogy megváltót készített, hogy azt akar, hogy az övé legyél. És hogy van egy csodálatos új lehetőség, hogy visszamenjünk az elveszett Édenbe. Ezek az emberek nem csak, hogy az Isten igéjét olvasták, vagy őrizték, szorították magukhoz, megtartották, és újabb kijelentésekkel bővítették, és így keletkezett a Biblia. Hanem ezek az emberek átélték Isten segítségét. Erről beszél Arpakságnak a neve. Arpakság azt jelenti, az oroszlán szájából kihúzó. Mindegyik névnek volt valami jelentése. És ez az Arpakság a bibliai tudósok szerint azt érte át, amit Dávid is később átért, aki amikor pásztorként látta, hogy a juhot megtámadta az oroszlán szájából is akár kimentette azt a szerencsétlen állatot. Ez az Arpakság is az Isten segítségével ilyen dolgokat hajthatott végre. Azután megjelent egy újabb Arpakságnak a fia, akit Hébernek neveztek. És még Ábrahám is később azt olvasjuk, hogy a Héber Ábrahám volt, ami nem azt jelenti, hogy zsidó lett volna, mert akkor még nem voltak zsidók. A zsidók a Jákob 12 nemzetsége volt, az később volt, sokkal később volt. Tehát a Jákobnak a 12 fia, az akkor keletkezett Izrael. De korábban is volt egy ember, akit Hébernek neveztek, Arpakságnak a fia, aki Ebla birodalmának. Ebla birodalma a mai Palesztina és fölötte levő részeknek a területe volt. Ennek a Ebla birodalmának, városának harmadik nagy királya volt. Ő már ékírást használt. Erről a kultúráról elég sok lelet maradt fent. És azt olvassuk, hogy Isten, amikor ő királykodott, egy kis lelki ébredést adott ott Eblában. És ez nagyon érdekes, hogy ott van az ige, ott vannak az Isten emberei, ott lelki ébredés is van. Ott Isten az embereket fölébreszti a bűnnek az álmából. Az ő fia volt Péleg, vagy még ezt a nevet megemlítsem, akinek az idejében a népek szétszóródtak, vagyis ő volt, aki tanújaként, ott jelen kortársként élt, a Bábel tornyának az építésekor, és elmondta maga véleményét. Ezután az emberiség szétszórodott, kiment a maga útján. Isten népének az útján pedig ment egy kis csapat, ahol Isten igéjét őrizték, áldásait átérték és megtapasztalták. Az ő segítségével éltek újból és újból át nagy dolgokat, akiktől származott Ábrám, Izsák, Jákob, a patriarkák, és a gyülekezet, és mi. Ebben a seregben vándorolunk mi is, Krisztus gyülekezete. Amen. Válaszoljunk az ígére, és énekeljük a 462. dicséretünk, 462. dicséretünk első versét. A 462. dicséretünk első verse így kezdődik. Csak vedest Uram végig, és fogd kezem. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk, a kijelentésért, annak minden egyes szaváért, hogy nem hagyd bennünket bizonytalanságban. Megmutatod azt, hogy előttünk korábban, korábbi időkben ott voltál munkáddal, hatalmaddal, ígéddel, és mindig volt neked néped, azok az emberek, akik várták a messiás eljövetelét. Köszönjük, hogy mi is hozzá tartozunk, mi is a messiás népe lehetünk, és bennünket átvezetsz egy olyan világon, és vezetsz egy olyan közegben, ahol egy sajátos kincset hordozunk, különleges fény vezet bennünket az úton, és a tőled való hit vezet bennünket a megváltó ösvényein. Köszönjük, Urunk, hogyha elmondhatjuk, hogy ennek a népnek tagjai vagyunk, és örökre azok is maradunk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom a testvéreket a hétközi alkalmakra. Kedden 7 órakor a dolgozók biblióráját most nem tartjuk meg, meg a csütörtöki bibliórát sem, hanem helyette az ima hetünk alkalmai következnek. Tehát most egész héten, hétfőtől egészen péntekig bezárólag minden este 6 órakor várjuk a kedves gyülekezetet itt ezen a helyen, ahol kiváló igehirdetők fogják az igét hirdetni. Elég sok meghívót készítettem, gondolk úrnak átadtam, valakinek átadtuk, hogy majd osztogatjuk kijáratnál. A vendég lelkész nevét is megtaláljuk, meg a témát is. Az imahetünk témája, miért imádkozzon Krisztus népe, hétfőn imádkozunk a közösség gyógyulásáért. Imádkozunk kedden az ellenségeinkért, szerdán az ige terjedésért, a csütörtökön az alkalmatlanoktól való megszabadulásért, és a szolgálatban állókért. Az ige hirdetők hétfőn Földvári Tibor, Pasariti beosztott lelkész, kedden Kovács Hajdó Albert nagytétényi lelkész, szerdán én hirdetem az igét, csütörtökön a Nagyvárad téri segédlelkész, vagy beosztott lelkész, de pénteken pedig a kelenföldi beosztott lelkész fogja az igét hirdetni. Jöjjünk ezekre az alkalmakra, és Isten áldásait vehetjük, mint ahogy most is. Mi ilyenkor szoktuk tartani az imahetünket. Tudom, hogy vannak, akik egy másik imahetet tartanak, úgynevezett ökumenikus imahetet, Mi már 21 esztendeje mindig ezt az imahetet szoktuk tartani. Természetesen senkinek nincsen megkötve a keze meg a lába, elmehet bárhova meghallgatni az igét, de mi gyülekezetünk ezt a utat szokta követni. És sok áldást adott Isten nekünk. Egy olyan út, ahova viszont mindenki jöhet. Tehát hívjunk bárkit, nem mondjuk azt, hogy katolikus, vagy evangélikus, vagy baptista. Mindenki együtt lehet, hiszen ez egy Krisztus népének való lelki közösség lesz. Így várom a testvéreket szeretettel. Mivel múlt vasárnap elég kevesen voltunk, ezért rövid összefoglalást hadd mondjak el az elmúlt esztendőről, csupán a népmozgalmi adatokat ismertetem. 7 alkalommal kiszolgáltattuk a keresztség sákramentumát, tehát 7 megkereszteltünk van. 7 alkalommal a temetési szolgálatot végeztük el, és Isten vigasztalását hirdettük az itt maradt gyászoló testvéreknek. Az elmúlt évben eltemettük Jaksa Róbertné Bagdi Piroskát a Nagykörösi útról, Komora Józsefné Béres Vilmát az Ámos utcából, dr. Miskolci József testvérünket Zoltán utcából, dr. Miklós Imréné Hajdu Gabriellát a Baros utcából, dr. Kilin Károly Lászlót, aki utoljára Szentendrén lakott, itteni orvos volt, emlékszünk rá, Illés Tibort, aki a Kapisztrán utcában lakott, és Barta Lajosné Benkovics Etelkát, aki a 13. kerületben lakott. Isten adjon vigasztalást az itt maradott szeretek. 4 alkalommal a házasság kötésről számolhatunk be, 4 alkalommal kötöttek házasságot a gyülekezetünkben, és 5 konfirmandusunk volt. Isten áldja meg a gyülekezetünk életét az előttünk levő esztendőben is. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a záró énekünket, majd utána a himnusz fogjuk énekelni. A záró énekünk a 462. dicséretünk 2. és 3. verse. A 462. dicséretünk 2. verse így kezdődik: Szent irgalmaddal szívemet födjed vér.